Kedves minnyáján, akik hallgattok! Miután kellőképpen igénybe vettem a türelmeteket, a spanyol moralisták, erkölcsteológusok világának az áttekintésével, ma meg talán a következő alkalommal egy ennél talán izgalmasabb, vagy hozzátok is közelebb álló témáról, a hispániai barokk misztikáról kellene beszélnünk. Ennek a misztikának a sajátossága az, hogy szinte a semmiből támadt új életre, hiszen a középkor nagy misztikusainak ténykedése óta évszázadok teltek el, a reneszánsz kora pedig sok mindenről, de éppen nem a misztikus szellemiségről volt nevezetes híres. Ugyanakkor Hispániában a barokk kor hajnalától a misztika új dimenziói nyíltak meg, sorra rendre bukkantak fel olyan misztikus gondolkodók, akik a lelki élmény teológiáját megfogalmazásának ezt a sajátos útját választották. Közülük a legnagyobbakról, akiket mindannyian ismerünk, és ha jól emlékszem, még a személyes találkozásaink idejében szót is ejtettünk, Ávilai Szent Terézről és Keresztes Szent Jánosról most nem fogunk beszélni, helyette a misztikusoknak arról a népes generációjáról, amely az ő szellemi tevékenységüknek mintegy az árnyékában vagy hátterében fejtette ki a maga működését, alkotta meg a maga életművét. Ebben a körben az első, akiről beszélnünk kell, Luis de Granada. Hogyha lexikonszerűen jellemezni akarnánk, akkor Granada teológus, hitszónok, lelkiségíró, misztikus, dominikánus szerzetes. 1550 született a nevét is adó andalúziai városban, a gallégó kisebbséghez tartozó, igen szegény családban. Ugye a gallégók egy enklávé a spanyol-portugál határvidékén. Nos, Granada sanyarú körülmények között nőtt fel, apját igen korán elvesztette, édesanyja úgy tartotta el, hogy a helyi dominikánus kolostorban mosónői állást vállalt. Talán ennek is köszönhető, hogy Granada kisfiú korától barátkozott a dominikánus renddel, 1526-ban pedig 21 esztendős korában be is lépett a szerzetesi közösségbe. Ez biztosította annak a lehetőségét, hogy felsőbb tanulmányokra jusson. A Valladolidi rendi szemináriumban kezdte stúdiumait, majd már végzett és örökfogadalmas szerzetesként több spanyol konventben tanított teológiát. Viszonylag hosszú tanári pályafutása után 1556-ban átköltözött Portugáliába, aminek az volt az oka, hogy ekkor már nyilvánosságra került lelkiségi írásai miatt a spanyol inkvizíció túlságosan intenzív érdeklődést mutatott iránta, gyakorlatilag menekülésre fogta a dolgot. A következő évtől, 1557-től 72-ig ő volt a portugál dominikánus rendtartomány provinciálisa, az ő nevéhez kűződik a portugál dominikánus közösség megreformálása. Már ekkor az életszentség hírében álló nagynevű hitszónok és lelki vezető volt, a portugál királyi család bizalmasa, közeli barátja. Ennek dacára azonban azokat az előléptetéseket, püspöki, érseki méltóságokat, legfontosabb ezek közül Braga érseki széke volt, valamint a bíborosi kinevezést köszönettel elhárította nyilván. Úgy érezte, hogy a szerzetesi életforma csődje volna, hogyha a főpapi megbízatást vállal. A politikától dacára annak, hogy a királyi udvarban is gyakran forgolódott, igyekezett távol maradni Ám amikor a portugál trón örökösödése körül vita robbant ki, az ő személyét is komoly támadások érték az úgynevezett spanyol párt részéről. Ugye ennek az a magyarázata, hogy az egyeneságon kihalóban lévő portugál dinasztia trónjára részben portugál oldalág, részben pedig rokonság címén II. Fülöp spanyol király is igényt tartott. Végül ennek a vitának, itt ezt csak közbevetőleg jegyzem meg, az lett az eredménye, hogy II. Fülöp megszerezte a portugál trónt is. Néhány évtizedre a két ispániai ország egy fő alatt egyesült. Nos, Granada misztikus és aszketikus íróként, ez szembeszédeiben megfogalmazott, majd írásban rögzített szellemi teljesítményt nyerent, spanyol és portugál nyelvű gyűjteményeket adott egyébként közre, egyszerű, világos, elragadtatásoktól mentes spiritualitással lépett a közönség elé. Ugye itt megint azt kell közbevessük, hogy a misztikának minden történelmi korban van az a két alapvető formája, amelyek közül az egyik az irracionális, elragadtatott vagy látomásos misztika, a másik pedig az aszketikából kibontakozó, önmagát értelmi úton megfogalmazni és előadni igyekvő misztika. Nos, Granada ennek az utóbbinak volt az egyik jelentős képviselője. Ennek megfelelően írásaiban homelitikai kézikönyv, prédikációs mintagyűjtemény mellett aszketikus, misztikus írások egész sorát találjuk. Ezeknek az írásoknak a fő témája az volt, hogy az aszkézis hogyan készít fel a misztikus élményre. Ugye ezt a múltkor már mondtuk, hogy az aszketikát ebben a korban az ember Isten befogadására való felkészüléseként, a misztikát pedig az erre a felkészülésre válaszoló isteni üzenetként próbálták értelmezni. Nos, ennek a sajátos megközelítésnek Luis de Granada is a jelentős képviselője. 1554-ben adta ki a Szónoklat és az Elmélkedés könyve címet viselő munkáját, amelyben 14 mintaelmélkedést állította nyilvánosság elé. Tulajdonképpen ezek a prédikátorok lelki-szellemi felkészítésére szolgáló írások, beszédek voltak, tulajdonképpen kicsit hasonlatosak ahhoz, ahogy a mindenkori lelki gyakorlatos vezető exponálja a meditációs témákat közönségének. 1557-ben adott ki egy Vétkesek útmutatója című munkát, ez egy vezeklő könyv volt, nagy népszerűségre tetszett, egyébként szinte egész Európában ismert és forgatott munka volt a következő évszázadban. Ez sem volt egy szokványos, szellemi megközelítésű dokumentum, hiszen a szokványos vezeklési útmutatás helyett jóvátétel, vezeklési gyakorlatok, tulajdonképpen lelki és testi büntetések elszenvedése helyett aszketikus és misztikus élmények felépítésével vélte elérhetőnek a bűnös ember lelki újjáépítését, lelki regenerációját. További fontos munkája volt, 1561-ben jelent meg a Keresztény Élet Emlékkönyve. Tulajdonképpen ez megint egy a barokk korban nagyon divatos és népszerű műfajnak egy jelentős darabja, lelki életre vezérlő kalauz. Tulajdonképpen egyfajta életvezetési útmutató a jámbor Istennek tetsző életre, a hétköznapokból kivezető emberi lelkiség, emberi valóság megvalósítására. Hogy ennek a műnek mekkora volt az elismertsége, arra egyetlen egy adalék, Szalézi Szent Ferenc, a spirituális irodalom klasszikusának nevezte később ezt a munkát, jó lehet, maga is dicsekedhet azzal, hogy beírta a nevét a korabeli spiritualitás történetébe. Nos, ebben a munkában egyébként Granada az erényekről és a hét fő bűn elleni orvosságokról beszél, arról, hogy hogyan lehetne a hétköznapok aszkézisében, nem önsanyargatásban, nem valamiféle extrém lemondás gyakorlatában megszabadulni a bűnöktől és a kísértésektől. Nagyon jellemző, hogy ehhez nem elragadtatott misztikusok korábbi gondolataira támaszkodott, hanem Szent Tamásra, aki pedig sok mindennek csak elvarázsolt a misztikus gondolkodónak nem nevezhető, valamint támaszkodott Szókratész és Platón etikájára, egyáltalában az antik etikának az aranyközépútra, a mértékletességre, a boldogságra és a jól vezetett életre vonatkozó útmutatásaira, természetesen mindezeket egyfajta keresztény kontextusba emelve át. Granada legjelentősebb írása ezeken túl is 1583-ban megjelent Bevezetés a hit szimbólumaiba című munkája volt. Ez egy rendszeres misztika kézikönyv, a misztika témáinak összefoglalása. Négy olyan témát jelöl meg, amelyek a misztikus szemlélet és a misztikus élményt kereső elmélkedés számára meghatározó jelentőségűek: a teremtésről, a gondviselésről, a megváltásról és a kereszt diadalának misztériumáról való gondolkodás, ahol a látnoki mondandót, ugye itt a megfogalmazások költői magasságokba emelkedő képi nyelven előadott, ez még természetesen, ezeket köznyelvi fordulatokkal, szólásokkal, mondásokkal, a népnyelv sajátos ízével fűszerezve adta elő. Ezeken kívül, hogy végére zárjuk Granada életművének áttekintését, retorikai, teológiai értekezések, imádságok, elmélkedések is kerültek ki az ő szellemi műhelyéből, ezek életében nem kerültek nyomtatásban közzététerre, csak a halála után tisztelői, tanítványai, hagyatékának őrzői rendezték ezt az anyagot sajtó alá. Luis de Granada végül is 1588-ban Lisszabonban távozott az élők sorából, és még utólag annyit hozzátehetünk, hogy személye és műve egyike lett a legismertebb, illetve legtöbbet olvasott hispániai lelkiségi íróknak és lelkiségi életműveknek. Számos idegen nyelvű fordítása is napvilágot látott az idők során. Szorosan az ő személyhez kapcsolódik egy másik jelentős misztikusa a kornak, Bartolomeo de Braga. Braga Bartolomeo Fernandes néven 1514-ben Verdél a városában született portugál. A hazája portugáliai dominikánus konventjeiben és Coimbra egyetemén végzett tanulmányokat követően az egyik legnevezetesebb portugáliai dominikánus konventben, Batalha konventjében volt teológia tanár, később pedig a királyi család gyermekeinek a nevelője. 1559-ben került nagy kihívás elé, amikor is provinciális a Luis de Granada, akiről az előbb beszéltünk, utasította arra, hogy fogadja el Braga érsekévé történő kinevezését. Kicsit gonosz dolog, ugye? Granada maga helyett ajánlotta tanítványát, növendékét, alárendeltjét főpapi székbe. Braga engedelmeskedett ennek a rendi utasításnak, és ebben a minőségében részt vett a tridenti zsinat utolsó ülésszakán, ahol igen jelentős szerepet játszott a jegyzőkönyvek alapján, számos hozzászólása és bizottsági munkája révén, különösen a belső egyházi élet, egyházfegyelem, szerzetesi fegyelem reformjának tekintetében komoly mértékben járult hozzá a zsinati döntések meghozatalához. Hogy ezt mennyire komolyan gondolta, annak a bizonyítéka, hogy 1567-ben, tehát miután hazatért Tridentből nem sokkal, tartományi zsinatot tartott, ahol is Európában az első főpapok egyikeként kihirdette a zsinati határozatokat, majd pedig vasakarattal bele is kezdett a Trident által elrendelt reformoknak a végrehajtásába. Ez a kezdeményezése 1582-ben ért véget, ekkorra ugyanis úgy látta, hogy az általa elindított reform folyamat már gördülékenyen halad előre, éppen ezért nyilván régi vágyának megfelelően lemondott érseki székéről, és Viana kolostorába vonult vissza, ahol 1590-ben halt meg. Közismerten jámbor ember volt, aszketikus lelkületű, a karitatív tevékenységet nagymértékben gyakorló főpap, a portugál egyházi élet meghatározó alakja. 16. Gergely pápa, jóval később ugyan, 1845-ben a tiszteletre méltó Venerabilis címet adományozta neki. Teológiai és lelkiíróként Braga egyszerre foglalkozott spirituális, morális és lelkipásztori kérdésekkel, az egyik legfontosabb törekvése pedig az volt, hogy a racionális, skolasztikus tomista hagyományt, a dominikánus misztika, Eckhart mester és követői misztikájával és a tridenti reform szemlélettel hogyan lehet összekapcsolni. Ennek a dokumentuma egyébként szentenciás könyve, amely a középkori hasonló műfajú munkákkal ellentétben nagy közönségnek írt lelkiségi kalauz, lelkipásztori kézikönyv és a hívek számára adott útmutatásoknak a gyűjteménye. Hogy mennyire komolyan vette a tridenti reformot, azt mutatja, hogy az ő nevéhez fűződik az újkor első portugál katekizmusának összeállítása, a keresztény élet gyakorlatát egyfajta aszketikus, misztikus jámbor szellemben tárgyaló egyéb írásai alapján pedig a tridenti reformok nagy pártfogója, Borromei Szent Károly is igen nagy tisztelettel beszélt róla. Egyel későbbi nemzedékhez tartozott a harmadik alak, akiről beszélünk ma, ez pedig Luis de León. Megint egy polihisztor figuráról van szó, hogyha a ilyen lexikonszerű definícióját akarjuk adni, hogy ki ő, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy biblikus, skolasztikus, misztikus és a vallásos költészet jelentős alakja, lelkiségíró, az ágostonos remeték szerzetesi közösségének egyébként a tagja. León 1527-ben született Belmontéban egy ügyvéd fiaként. 1541-től Salamanca Egyetemén tanult, világi pályára készült, jogi stúdiumokat folytatott, később azonban pályát váltva bölcseletet, teológiát, bibliai nyelveket tanult és igen széles körű műveltségre tett szert. 1543-ban lett az ágostonos remeték közösségének a tagja, a teológiai tanulmányai során pedig nem kisebb nagyságok voltak a mesterei, olyanok, akikről már beszéltünk, Melchior Cano és Domingo Soto, a korszak dominikánus sztár teológusai. 1561-től ő maga is tanított, mégpedig teológiát és biblikumot Salamanca Egyetemén, ahol is hihetetlen népszerűségre tett szert, vonzó személyisége, hatalmas tudása egyaránt vonzotta a hallgatókat. Ugyanakkor túlságosan is merész biblia magyarázó révén a latin bibliai szövegeket a héber eredeti alapján javító eljárása miatt, ugye ez ebben a korban nagyon kényes témának számított, inkvizíciós eljárás indult ellene. Rontotta helyzetén az, hogy az ágostonos barátok és a dominikánusok között ekkor zajló vitában is exponálta magát. A domonkos inkvizítorok szemében ez nyilván nem minősült jó pontnak. Ellenfelei közben még azzal is megvádolták, hogy megbízhatatlan, hitében gyenge személy, hiszen ősei között hitükben gyengének bizonyuló zsidó konvertíták lettek volna. Ugye ez ebben a korban egy neurologikus kérdés volt. A spanyol és a portugál szerzetesi közösségeken belül időről időre gyanú vetült azokra, akiknek nagyszülei, vagy még távolabbi felmenői 1492 körül a zsidó vallásból a kereszténységbe vetélt zsidók voltak, dacára annak, hogy nagyon sok zsidó konvertita családból származó teológus van ebben a korban, a jezsuiták első két nemzedékében is szép számmal találunk ilyeneket, Lainez, a rend második generálisa szintén a felmenői révén zsidó ősökre vezethette vissza a családfáját. Nos, a gyanúsításoknak az lett az eredménye, hogy 1572-ben letartóztatták, és 1576-ig 4 éven keresztül embertelen körülmények között pincebörtönben tartották, kínvallatásokat is el kellett közben szenvednie, és hát igaztalan vádak sokaságát zúdították a fejére. Végül azért az ügye tisztázódott, felmentették az ellene felhozott vádak alól, szabadlábra helyezték, és visszatért Salamanca Egyetemére, ottani tanszékére. Itt egy aranyos kis epizódot jegyeznek fel a kortársak, nevezetesen, hogy a megtörhetetlen lélek jelképévé vált salamancai visszatérésével, ugyanis amikor az egyetemre érkezve első ízben ment fel az előadói pulpitusra, azzal kezdte mondandóját, miként tegnapi előadásomban mondtam, mintha az a 4 év, amely alatt börtönben sínlődött, egyetlen pillanat lett volna, és ő a maga dolgát ugyanott folytatja, ahol kényszerűen abba hagyta. 1579-ben egyébként számára alapították az első speciálisan biblikus teológiai tanszéket, amelynek a tanáraként azután szentírási könyveket kommentált, élete utolsó esztendejében pedig ez tulajdonképpen már a végső rehabilitációjának is tekinthető, Kasztília provinciálisává is megválasztották. Lelki orientációját mutatja az, hogy híve és szellemi támogatója volt Ávilai Szent Teréz misztikus törekvéseinek, olyannyira, hogy ő volt a gondozója, sajtó alá rendezője Teréz írásai első kiadásának, és külön apologetikus értekezést is adott közre az új karmelita lelkiség népszerűsítése érdekében. Idős korában maga is írt misztikus értekezéseket, és írt vallásos költeményeket. Ez utóbbiak a spanyol és a kasztíliai népnyelvű próza késő reneszánsz fénykorát idéző értékes, jelentős alkotások, prózaírásai pedig a korabeli spanyol prózairodalomnak is jelentős alakjává avatják nyilván nyelvi és stilisztikai kifinomult ízlés tekintetében. Luis de León lirikusként az aranykori római irodalomnak és az itáliai reneszánsz költészetnek a hagyományait igyekezett feleleveníteni, elsősorban Horáciusnak a derűt és méltóságot a líra középpontjába állító szellemiségét, lelkületét, amit össze igyekezett kapcsolni a barokk egyfajta sejtelmes misztikájával és képi nyelvével. Az így módon megszületett művek pedig szinte kivétel nélkül magának a hit élménynek a költői megszólaltatásai voltak. Muszáj megemlítenünk azt is az ő alakjával kapcsolatban, hogy jelentős mifordító volt. Antik és reneszánsz költők verseinek egész sorát ültette át spanyolra, részletesen kommentált bibliai szövegeket is, elkészítette Jobb könyvének és az Énekek énekének első spanyol fordítását, azt korábban meg már emlegettük, hiszen baja is támad belőle, filológusként javításokat eszközölt a Vulgát a latin szövegén, elsőként fordította le spanyolra néhány ókeresztény írónak a munkáját, elsősorban alexandriai Szent Kelemen írásai érdekelték. Prózai munkái közül is van említésre méltó, ez pedig a Krisztus nevei címet viselő nagy misztika elméleti értekezés valójában. A Tökéletes feleség című morálteológiai írása pedig házastársak, laikus világi emberek számára készült kalauz és lelki vezető, a misztikus szemlélet és az aszkétika hétköznapokban való gyakorlásának az elérésére, megvalósítására. Kudarcokban és sikerekben gazdag élet után egyébként Luis de León 1591-ben Madrigal de las Altas Torres kolostorában távozott az élők sorából. És akkor még egy emberkéről kellene megemlékeznünk, ez pedig az 1533-ban Cerceirában született Baltazar Álvarez. Álvarez éveken keresztül Szent Teréz lelki vezetője volt, egészen fiatal korától jezsuita, rendi kollégiumokban Alcalá egyetemén tanult. Maga is több hispániai jezsuita kollégium tanáraként működött, viselte vezető rendi tisztségeket, legnagyobb jelentősége azonban lelkivezetőként, hitszónokként, misztikus íróként támadt. Ő volt a kontemplatív szemlélődő lelkiség módszerének ebben a korban az egyik legalaposabb kidolgozója. Nézete szerint az aszketikus és szemlélődő ima mód Szent Ignác lelki gyakorlataival, mint egyfajta racionális misztikával nem áll ellentétben. És nem áll ellentétben a jezsuiták missziós küldetésével és a világban végzett tevékenységével sem, sőt a skolasztikus bölcselet művelése is összeférhet ezzel a lelkiséggel. A rendi kormányzat nem értett egyet ezzel az elgondolásával, ebben az időben a rendi vezetők a túlhajtott misztika veszedelmétől tartottak attól, hogy a rend a gyakorlati lelki pásztori missziós hitvédő tevékenység irányából teljes egészében a misztika a bensőségesség felé fordul, ezért 1579-ben felkérték, fogalmazunk udvariasan, hogy aszketikus és misztikus nézetei terjesztésének vessen véget. Álvarez ennek eleget tett, aminek az lett a következménye, hogy lelkiségi írásai életében nem is láttak nyomtatásban napvilágot. Hagyatékát egyik jezsuita tanítványa, Luis de la Puente népszerűsítette és adta közre a mester halála után. Hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak a kortársak az ő személyének, arra pedig egyetlen kis apró adalék, hogy ávilai szenteméz látomásaiban Álvarez a szentek glóriájával ékesítve bukkan fel. Álvarez egyébként 1588-ban Belmontéban távozott az élők sorából. Hát ennyit gondoltam mára. Ahogy élő találkozások során is szoktuk ezt csinálni, húsvét hétfőre nem küldök anyagot, helyette viszont úgy gondoltam, hogy a jövő hét közepén küldenék egy gondolatébresztő kis anyagot Nagyböjtről, nagy hét derekán pedig olyan szerda nagy csütörtök határán a Szent Három napról egy újabb anyagot, ha hangulatotok, kedvetek van, akkor hallgassátok meg ezeket. Mindez nem befolyásolja természetesen Kati jövő hétfői bibliakörös előadása megy a maga menetrendje szerint. Köszönöm, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra!